Ösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar szakképzés a világ legjobbjai közé tartozik, a magyar modell működik, hangsúlyozta Hankó Balázs leendő kulturális és innovációs miniszter a Szakmasztár Fesztivál emléklap átadó ünnepségén a parlamentben. Az ünnepségen az idei Szakmasztár Fesztiválon rendezett mintegy 60 szakma országos verseny döntőjén díjazott első három helyezettjei és felkészítői vettek át emléklapot. Hankó Balázs elmondta, Magyarországon az elmúlt mintegy 15 évben munkán és tudáson alapuló gazdaságot építettek fel, és ma már nem kérdés, hogy tudással, munkával van csak értelmes jövő. A Mercedes-Benz vezérigazgatójával tárgyalt Stuttgartban a magyar kormányfő. Orbán Viktor a találkozón beszélt a magyar uniós elnökség versenyképességgel és gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos terveiről. Ugyanitt a külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, Magyarország legnagyobb kapacitású autógyára jön létre a Mercedes beruházásaival. Szijjártó Péter kiemelte, az elektromos autógyártás területén Kecskeméten a Mercedes 8-9000 főre emeli a magyarországi munkavállalói számát. A kedvezőtlen időjárás előrejelzés miatt nem szabadtéren, az Akropolis szabadtéri színpadon, hanem a miskolci Fáy András görögkatolikus technikum és szakgimnáziumban tartották az Akrofest fesztivált. A miskolci egyházmegye, mely idén ünnepli, hogy az apostoli szentszék 100 éve létrehozta a Miskolci Apostoli Kormányzóságot fesztiválján, közel 300 fiatal vett részt. A fesztivál megnyitóján Salai Szabolcs a Miskolci Egyházmegye Ifjúsági Bizottságának elnöke köszöntötte a sátoraljaújhelyi esperesi kerületből, három közelebbi nagyobb városból, Edelény, Kazincbarcika, Miskolc és környékéről, valamint az egyházmegyén túlról érkezetteket. Örömünkre szolgált, hogy Felvidékről, azaz a Miskolci Egyházmegye elődjeinek hajdani területéről is érkezett több tucatnyi szlovák fiatal, mondták. A Héraklész program keretében több mint 700 millió forintot biztosítunk legjobb utánpótlás korú sportolóink számára, mondta a sportért felelős államtitkár Budapesten a Héraklész szakmai napon. Schmidt Ádám úgy fogalmazott, a Héraklész program új lendületet kapott, komoly figyelmet fordítanak a kommunikációra, az információk átadására. Minden feltételt szeretnének biztosítani ahhoz, hogy a fiatal sportolók ki tudják bontakoztatni tehetségüket. A képeken keresztül megvalósul a nemzeti összetartozás, mondta a Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a Magyar Szemmel című fotópályázat díjkiosztó rendezvényén, a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. A pályázatra 1500 fotó érkezett, többek között Ausztráliából, Japánból, az Egyesült Arab Emírségekből, a Kárpát-medence különböző térségeiből, kisfalvakból és nagyvárosokból egyaránt, közölte az államtitkár hozzátéve. Minden kiállítás és fotópályázat meghirdetésével az a cél, hogy egy adott pillanatban lássuk a világ magyarságát, lássuk azokat az embereket, akik bennünket, magyarokat alkotnak, hangsúlyozta. Újabb adminisztrációs könnyítés segíti a kisgyermeket nevelő családokat. Egyszerűsödik és felgyorsul a gyes ügyintézése, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Hornung Ágnes azt írta, a kormány a tartós háborús helyzetben is megvédi és fenntartja a családtámogatásokat, sőt folyamatosan dolgozik azon is, hogy ezeket minél kevesebb adminisztrációs eljárással vehessék igénybe az érintettek. A Miskolci Egyetem fenntartásába került a Miskolci Földes Ferenc Gimnázium. A köznevelésért felelős miniszter nevében eljáró köznevelésért felelős államtitkárság döntése alapján, közölte az egyetem kommunikációs központja. A tájékoztatás szerint a gimnázium tanárai és diákjai a 2024-2025-ös tanévet már az új intézményi rendszerben kezdik meg. Tűzvész tombol Athén határában, a lángokat a heves széllökések is erősítik. Két települést már kiürítettek a hatóságok, amelyek a forgalmat is felfüggesztették a főváros és a tőle 30 kilométerre délre fekvő Koropi között. A hétvégén is folytatódik majd a kánikula, szombaton 28-36 Celsius fok várható, vasárnapra némileg csökken a meleg, és elszórtan záporok és zivatarok is megjelenhetnek. A legmelegebb órákban 27-33 fok valószínű, derül ki a Hungaromet Nonprofit ZRT előrejelzéséből. Most nézzük a ma esti időjárást. Fátyol felhős lesz az ég. Továbbra is szaharai eredetű por található hazánk felett, csapadék nem lesz. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 17 és 21 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa beszéde a vatikáni csillagvizsgáló ülésére. A tudomány legyen az ember szolgálatára, ne pusztítson. Parolin bíboros. Oroszország távolléte korlátozó tényező volt az ukrajnai békecsúcson. Keresztény névmás ragozás. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 12. vasárnapra. Ferenc pápa a vatikáni csillagvizsgáló ülésére. A tudomány szolgálja az embert, ne pusztítsa el. Georges Lemaître csillagász emlékére tartják második összejövetelüket a vatikáni csillagvizsgáló tudósai június 16-a és 21-e között Castel Gandolfóban. Fekete lyukak, gravitációs hullámok és téridő szingularitás címmel. A kozmológus elméletére emlékeztetve a pápa aláhúzta, hogy a teremtés és az ősrobbanás két különböző valóság, és hogy az urat nem lehet egyszerűen emberi ésszel kategóriába sorolni. Isten rejtve marad előttünk.
Vi do il mio cordiale benvenuto e vi ringrazio di questa gradita visita. Particolare sono grato a fratel Guy Consolmagno.
Ferenc pápa köszönetet mondott Guy Consolmagno testvérnek, a vatikáni csillagvizsgáló igazgatójának, valamint a tudós közösségnek a második emlékkonferenciáért, amelyet először 7 évvel ezelőtt tartottak a belga pap tudós tiszteletére. Időközben a kozmológus tudományos munkásságát a Nemzetközi Asztronómiai Unió is elismerte, mely úgy döntött, hogy az ismert Hubble-törvényt hívják Hubble-Lemaître-törvénynek. A mostani konferencián a világegyetem kutatásának legújabb kérdéseiről cserélnek eszmét. A Hubble állandó mérésével elért különböző eredmények, a kozmológiai szingularitások rejtélyes természete, az ősrobbanástól a fekete lyukakig, valamint a gravitációs hullámok igen aktuális témája állt a középpontban.
La Chiesa è attenta a tali ricerche e le promuove.
Az egyház figyelemmel követi és támogatja ezeket a kutatásokat, mert felrázzák korunk emberének érzékenységét és értelmét, állapította meg beszédében a pápa. A világegyetem kezdete, fejlődése, a tér és az idő mély szerkezete az embereket nehéz kutatás elé állítja, hogy irányt találjanak egy olyan óriási területen, ahol félő, hogy elvesznek. Ez segít, hogy felismerjük a zsoltáros szavainak időszerűségét. Bámulom az eget, kezed művét, a holdat és a csillagokat, amelyeket te alkottál. Mi az ember, hogy megemlékezel róla, az emberfia, hogy gondot viselsz reá? Majdnem isteni lényé tetted, dicsőséggel és fönséggel koronáztad. Hatalmat adtál neki kezed műve fölött, mindent lába elé vetettél. Világos tehát, hogy ezek a témák fontosak a teológia, a filozófia, a tudomány számára épp úgy, mint az ember lelki életében.
George Lemaître è stato un sacerdote, uno scienziato esemplare.
George Lemaître pap és kiváló tudós volt. Emberi és spirituális életútja olyan életmodell, amelyből valamennyien tanulhatunk. Apja szándéka szerint mérnöknek tanult. Besorozták az első világháborúban, amelynek megtapasztalta szörnyűségeit. Felnőttként a papi és tudósi hivatást választotta. Kezdetben, ahogy mondani szokás, konkordista volt, vagyis abban hitt, hogy a Szentírásban tudományos igazságok vannak lefektetve. Emberi tapasztalásai és az abból következő spirituális gondolatmenet révén megértette, hogy a tudomány és a hit két külön úton jár, egymással párhuzamosan, melyek között nincs konfliktus. Sőt, ezek az utak kölcsönösen összhangot teremthetnek, mert mind a tudomány, mind a hit egy hívő számára ugyanabból származik, Isten abszolút igazságából ered. A hit útján előre haladva Lemaître arra a meggyőződésre jutott, hogy a teremtés és az ősrobbanás két különálló valóság, és hogy az az Isten, akiben hisz, nem kategorizálható könnyedén az emberi értelem szerint, hanem rejtett Isten, aki mindig a misztérium dimenziójában marad, sosem érthető meg teljes mértékben.
Cari amici, vi auguro di continuare a confrontarvi in uno spirito leale e umile sui temi che state discutendo.
Ferenc pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy a Vatikáni Csillagvizsgáló konferenciáján lojális és alázatos szellemben tudják tovább folytatni az eszmecserét. A szabadság és a befolyásoló tényezők hiánya jellemzi a konferenciát, ami remélhetőleg segíteni fog előrejutni az igazság keresésében, mely biztosan Isten szeretetének kisugárzása. Hit és tudomány egyesíthető a szeretetben, ha a tudományt korunk emberének szolgálatába állítják, nem pedig eltorzítják az ő kárukra, vagy egyenesen elpusztításukra használva azt. Menjetek el az emberi megismerés határaira, ott lehet megtapasztalni a szerető Istent, aki kielégíti és oltja a szívünk szomját, mondta még a pápa a tudósoknak, majd áldását adta munkájukra.
Parolin bíboros, Oroszország távolléte korlátozó tényező volt az ukrajnai békecsúcson. Az olasz szenátusban a béketeremtésnek szentelt rendezvényen Parolin bíboros kommentálta a hétvégén Svájcban megtartott magas szintű ukrajnai békekonferenciát. Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár nyilatkozatában hasznosnak minősítette a hétvégén Svájcban tartott magas szintű konferenciát a békéért Ukrajnában, de számos résztvevő megállapította, hogy korlátozott volt Oroszország jelenléte nélkül. A békét mindig együtt lehet megteremteni, hangsúlyozta a vatikáni államtitkár. Parolin bíboros a június 19-én szerdán tartott olasz csúcstalálkozón a béketeremtésnek szentelt esemény alkalmával nyilatkozott. Megjegyzései a svájci Lucernben tartott konferenciára vonatkoztak, ahol a megfigyelőként jelenlévő vatikáni delegációt vezette. Sokaktól hallottam, és tetszett, hogy nem állunk háborúban Oroszországgal. Azért vagyunk itt, hogy megtaláljuk az utat a békéhez Oroszország és Ukrajna között, mondta a bíboros. Megismételte az igazságos jelző fontosságát a béke szó kapcsán. Egy igazságos béke, amely a nemzetközi jog elvein és az ENSZ alapokmányának szigorú betartásán alapul. Ezt el kell kísérnie a testvériség elvének, egy metajogi elvnek, amely a rendeletekben is konkrét alkalmazásra talál. Ha nem teszünk erőfeszítéseket, hogy testvérnek érezzük magunkat ezen a világon, soha nem leszünk képesek leküzdeni a konfliktusokat, mutatott rá Parolin bíboros. A vatikáni államtitkár szerint a nagy probléma, amellyel ma szembesülünk, ami azzal függ össze, hogy a nemzetközi szervezetek keveset vagy egyáltalán nem működnek, a kölcsönös bizalom abszolút hiánya. Már nem bízunk egymásban, és ezért növekszik a hagyományos és a nukleáris arzenál. Mindenki biztosítani akarja, hogy meg tudja védeni magát a másiktól, akiben már nem bízik és nem tiszteli. A fegyverkereskedelem mögött nagy gazdasági érdekek forognak kockán, jelentette ki Parolin bíboros, megismételve Ferenc pápa szavait. Ezek azok a szavak, amelyeket úgy tűnik, hogy a kormányok és a politikai pártok nem hallanak meg. Amikor a marketing kritériumok irányítják a csoportokat és a kormányokat, logikus, hogy a pápa jogosan szólíthat fel a fegyverek terjedésének megállítására, de ez a felhívás természetesen nem kerül meghallgatásra, húzta alá Parolin bíboros. A pápa bátor, mert továbbra is hangsúlyozza az álláspontját. Ez egy olyan téma, amelyet többször is nyomatékosít, és reméljük, hogy apránként eljut a fülekhez, tette hozzá. Amikor a vatikáni államtitkárt az Ukrajnába történő fegyverküldésről szóló, az olaszországi politikai erők közötti vitáról kérdezték, Parolin bíboros hangsúlyozta, hogy a probléma megoldásának egyetlen módja az, ha összefognak és feltétel nélkül elkezdenek beszélni. Csak akkor lehet leállítani a fegyverküldést is. A vatikáni államtitkár szerint azonban az első lépés az, hogy akár nagyon diszkréten és bizalmasan is meg lehet kezdeni a tárgyalásokat a két fél, Oroszország és Ukrajna között, hogy a két fél elkezdjen beszélni egymással. Tehát igen, mondta Parolin bíboros, Vlagyimir Putyin orosz elnök jelenléte egy feltételezett párbeszédasztalnál egészen biztosan megfontolandó. A békét mindkettő teremti meg, különben, ha az egyik hiányzik, nem lehet béke. Végül a vatikáni államtitkár megerősítette libanoni látogatását, amelyre a libanoni média előrejelzése szerint június végén kerülne sor. Nem diplomáciai látogatásról és nem is a szentföldi békéért folytatott misszióról van szó, tekintettel az Izraellel kialakult közelmúltbeli feszültségekre, amelyek úgy tűnik, hogy áthelyezik a konfliktus tengelyét a Közel-Keleten. A helyi máltai lovagrend hívott vissza korábban, hogy tekintse meg tevékenységüket, amelynek nagy társadalmi hatása van egy teljes válsághelyzetben. A libanoni válság 360 fokos, és minden bizonnyal ott is megpróbálunk egy kicsit segíteni, ahogyan a szentszék diplomáciája mindig is tette, hogy intézményes megoldást találjanak. A szenátusban megtartott találkozó után Parolin bíboros, vatikáni államtitkár, Matteo Zuppi bíborossal, az olasz püspöki konferencia elnökével együtt egy humanitárius és etikai kérdésekkel foglalkozó sokrétű programon vett részt. Ebből az alkalomból ismét szólt a békéről. Bármilyen helyzet, ahol fennáll a veszélye annak, hogy a konfliktusok kiszélesednek, elmélyülnek és elfajulnak, csak nagy nyugtalanságot okozhat. Figyelmeztetett a vatikáni államtitkár, válaszolva egy libanoni-izraeli offenzíva következményeivel kapcsolatos kérdésre. A látogatást nem a politikai helyzethez kapcsolódva tervezték, de lesz diplomáciai vonatkozása, hangsúlyozta. Parolin bíboros reményét fejezte ki, hogy a közelmúlt eseményei, köztük a pápa részvétele a G7 csúcs találkozón és jelenléte a svájci békekonferencián hagyhat valamit, hogy az elvégzett vetés meghozza gyümölcsét. A szenátusi rendezvényen Parolin bíboros felhívást intézett minden keresztényhez. Ebben a háborús időszakban sürgősen szükség van arra, hogy szívükön viseljék a békeügyét. Sok nemzet egét elsötétítik a háborúk felhői, amelyek megakadályozzák, hogy az emberek harmóniában éljenek, hangsúlyozta a bíboros. Hozzátette, hogy tanúi vagyunk világunkban az új lövészárkok megszaporodásának és az ideológiai pozíciókban való megmerevedés tendenciájának. Ezért szükség van egy olyan elkötelezettségre, amely érzékenyé teszi azokat, akik az igazságszolgáltatással és politikával foglalkoznak, hogy következetesen cselekedjenek az evangélium és az etikai elvek által ösztönözve. Annak a meggyőződésének adott hangot, hogy el kell kezdeni a fiatalok nevelését a befogadás kultúrájára, elkerülve a kirekesztés logikájának, valamint az ellenségességet tápláló előítéleteknek és sztereotípiáknak a kísértését. A sorsunk nem a halál, hanem az élet, nem a gyűlölet, hanem a testvériség, nem a konfliktus, hanem a harmónia. A béke az a csillag, amely megvilágítja és irányítja az egész föld sorsát. Essenek ki a kezünkből az Istent megbántó és az emberi méltóságot megsértő fegyverek, kérte Pietro Parolin bíboros államtitkár az olasz szenátusban.
Keresztény névmás ragozás. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 12. vasárnapra.
A személyes névmások sorrendje szerint az én az első, a te a második és az ő a harmadik helyen van. Érdekes módon emberi fejlődésünk is ezt a sorrendet követi. A gyermekkorban minden az én körül forog, sőt, a kisgyermek akkor fejlődik egészségesen, ha középpontban van és védelemben érzi magát. A gyermek tudja, hogy van a másik ember is, hogy létezik a te, de még nem tudatosítja. Amikor találkozásaiban mindez egyre tudatosabbá válik, akkor megteszi a döntő lépést, és a másik ember a te felé fordul. Mindeközben tudomására jut az is, hogy van egy olyan ő, aki mindent és mindenkit felülmúl, átjár, és akinek létét is köszönheti. Aztán egyszer csak életének bizonyos pontján megadja és átadja ő neki is önmagát. Ekkor fordul meg a sorrend. Ha ő lesz az első, az alap, akkor minden és mindenki a helyére kerül, mert ő benne szeret másokat is, a másikat is. Ha a sorrend nem fordul meg, akkor senki sem lesz a helyén, az egyén megreked a gyermeki szinten, és saját énje körül forog. Az ilyen felnőtt gyerekes, infantilis marad, mert nem ismeri a lelke mélyén, hogy mások is élnek. Ezért panaszkodik, siránkozik, és úgy érzi, elkerüli a boldogság. Sőt, egyre több lesz a vihar az életében. Ha nem vagyok hajlandó észrevenni a viharok üzenetét, akkor az én szintjé ragadtam. A viharok szükségesek. Félelmetesek, amikor benne vagyok, de szükségesek. Több szempontból is. Először azért, hogy rádöbbenjek, nem csak én vagyok a világon, hanem vannak mások is, akik fölé nem helyezhetem magam, mert ugyanolyan méltósággal rendelkeznek. Másodszor, az életet másokkal együtt az őtől kaptam, őtőle. És nem az én irányít, nem az én a világ közepe. Minden én akkor teljesedik ki, ha ő feléje, az én központja felé fordul. Amíg az én saját magával van eltelve, addig nem tud eltelni ő vele, és nem tud élni ő benne sem. Sokszor annyira hajlamos vagyok elhinni, hogy én vagyok a világ közepe, hogy csak egy nagy vihar képes kijózanítani. Harmadszor, a viharban rádöbbenek másokkal együtt, hogy nem vagyok egyedül. Van, akihez fordulni, ahogy a tanítványok is alvó mesterükhöz fordulnak. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? A vihar nem csak kijózanít, hanem visszavezet az élő kapcsolatba, ahonnan kiestünk. Negyedszer, van ura a viharnak, és nekem is. Életem Isten tenyerén van, még akkor is, ha minden veszni látszik. Az életemben is, a halálomban is ő az Úr, és semmi sem szakíthat el az ő szeretetétől. Ötödször, ha növekszik a hit és a szeretet, csökken a félelem. A keresztény ember ismeri és gyakorolja a helyes sorrendet. Először ő, aztán ő benne te és én. Így már nem csak ő és én vagyunk, hanem mi is. Észreveszem a közösséget, a titeket is, hogy ők is vannak, és lehetnek velünk is. A személyes némások sorrendjének tehát meg kell fordulnia és fel kell fordulnia. Ő az első. Ő benne te és a másik. Így leszünk mi együtt ővelük, a többiekkel. Ha ő az első, akkor már nem is én élek, hanem csak ő él én bennem. Ahogy olvassuk a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének 20. versében, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Így fejlődik ki a krisztusi én, a viharokban is, a viharok segítségével.
Keresztény névmásragozás. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 12. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya és a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia hívei a múlt heti műsor folytatásaként a bűnész szenvedés megtapasztalásáról beszélgetnek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió kedves hallgatóit a miskolci stúdióból, a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjának tagjaival. Az előző két adásban beszélgettünk a bűnről és a kísértésekről, ez volt a fő témája a beszélgetésünknek. Beszélgettünk a kísértések miben létéről, említettük azt, hogy miért vannak kísértések, hogy hogyan befolyásolják ezek a kísértések a társadalmi életet, a személyiségünk formálódását, fiatalokat, idősebbeket, felnőtteket és gyerekeket. Néztünk néhány példát arra, hogy a vallásos ember hogyan küzd a kísértésekkel, és egy istentelenül vagy istentelen módon élő ember hogyan harcol meg a kísértésekkel, és próbáltunk dűlőre jutni abban a témában, hogy jók-e a kísértések vagy sem, hogy hasznosak-e a kísértések, lehet-e profitálni a kísértésekből, és megállapítottuk, hogy az Isten nem azért adja a kísértéseket, hogy az ember szenvedjen, hanem azért, hogy növekedjen valamilyen erényben például, és a kísértés még önmagában nem bűn, ezért megkapjuk azt a képességet is a Jó Istentől, hogy le tudjuk győzni, és ezzel bizonyíthatunk, bizonyíthatjuk a hűségünket a Jó Istenhez, bizonyíthatjuk a szeretetünket, a kitartásunkat, hogy az erényekben akarunk növekedni, és meg akarunk erősödni, és hogy a hitünk megpróbált hitté váljon. Ugye olvassuk sokszor a vértanúk ünnepén, hogy mint aranyat a kohóban megvizsgáltalak. Valóban az Isten nagyon sokszor próbára teszi az embert azért, hogy a hite megerősödjön, és ne csak felszínes hit legyen, vagy éppen az Istent kihasználó hit, hiszen nagyon sokan úgy tekintenek az Istenre, mint egy automatára, aki csak akkor jó, hogyha teljesíti a kéréseinket, akkor jó, ha meghallgat, akkor jó, ha megsegít, akkor jó, ha meggyógyít, akkor jó, ha megáld. Különben egyéb miatt, vagy más miatt nem szeretjük az Isten, csak akkor, hogyha ad valamit. És a kísértések pontosan ebben akarnak ugye egyfajta győzelmet aratni a bűn fölött, hogy megtörjék az embernek azt az önzőségét vagy egoizmusát, hogy az Istent nem csak azért szeretjük, mert állandóan ad, hanem a kísértések idején megerősödhet az Isten iránti szeretetünk azért, mert ő az Isten, és ahogy Jézus szerette, mint mennyei atyára tekintünk mi is, és igyekszünk az Istent úgy szeretni, mint mennyei atyánkat. Egy másik nehéz témára szeretnénk rátérni ebben a műsorban, ami szintén kapcsolódik a kísértéshez és a bűnhöz, hiszen az ősbűnnek az egyik következménye a szenvedés volt, és hát ugye ott van az ember büntetésében az, hogy izzadsággal, verejtékkel, fáradtsággal, szenvedéssel keresi majd a kenyerét és az asszonynak is, hogy így hozza világra a gyermekét, tehát belépett a világba a szenvedés, és ma egy kicsit talán ezt a különleges és nehéz témát járnánk körül, hogy a szenvedés miért, hogyan, milyen módon van jelen, vagy segíthet az embernek, vagy éppen növekedhet-e az ember a szenvedés által, és hogyan tekintsünk keresztény emberként a szenvedésre. Amikor ti ezt a szót halljátok, hogy szenvedés, mi az, ami először eszetekbe jut, vagy mi juthat eszetekből spontán arról a szóról, hogy szenvedés?
Nyilván kétféle szenvedés létezik, ugye a lelki és a fizikai szenvedés. Nekem inkább a lelki szenvedés jutott most így rögtön az eszembe, hogy valaminek a hiánya, tehát hogy ezt élem meg szenvedésként leginkább.
Nekem a szenvedésre mindig a nehézség jut eszembe, hogy valami nagyon nehezen megy, és valahogy ami beúrik elsőre az, hogy nem kapok levegőt. Tehát nem én, hanem a levegővétel, tehát a levegőnek a hiánya az, ami eszembe jut a szenvedésről elsősorban.
Igen, tehát rögtön nagyon fontos megkülönböztetni ugye azt, amit hallottunk, ugye a testi szenvedést és a lelki szenvedést. Sokan ugye talán spontán rávágnák azt, hogy hát persze lelki szenvedés az is szenvedés, de testi szenvedés sokkal több van, már betegség, meg ez, meg az. De azt gondolom, hogy világunkban talán ez az arány nem biztos, hogy nagyon eltolódik egymástól, tehát valószínű, hogy nem szabad alulértékelnünk a lelki szenvedést, hiszen azt gondolom van belőle bőven. Ti hogy látjátok ezt, hogy melyik a több, a lelki vagy a testi szenvedés?
Én azt gondolom, hogy a lelki szenvedésből van több mindenféleképpen, és ez vonza magával a testi szenvedést, hiszen a beteg lélekhez beteg test is társul. Tehát minden egyes lelki szenvedés megjelenik szomatikusan is, és azért van egyre több lelki szenvedés, pontosan a világ, amiről a múltkor beszéltünk, a világ csábításai miatt, és amiatt, hogy sokszor elszakadunk Istentől, nem feltétlenül követjük a parancsait, az azért vonz magával nagyon sok szenvedést mindkét irányba.
És én azt gondolom, hogy ráadásul ugye a fizikai tüneteket, tehát a fizikai szenvedésre nagyon sok úgymond gyógymódot talált ki az ember. Pont azért, hogy a lelki dolgokkal ne kelljen foglalkozni, hanem ezeket a testi tüneteket, ezeket eltünteti vagy enyhíti, és úgy gondolja, hogy ezzel meg is van oldva, mert mindent önerőből szeretne megoldani.
És mennyire kapcsolódnak össze szerintetek a testi betegségek a lelki nehézségekkel, lelki betegséggel? Milyen összefüggés?
Teljes mértékben szerintem.
Hát látszik valakin, hogyha nem egészséges a lelke, mert akkor a testén is megjelennek bizonyos tünetek, vagy nem tünetek, hanem olyan jegyek, ami azért felismerhetővé teszi azt, hogy neki van valami baja.
Azért is kérdeztem ezt, mert többször beszéltünk már a műsorban arról, hogy a mai világ az ugye a test kultuszára épül, hogy mindent a testnek, mindent a testért, hogy a testnek szépnek kell lennie, edzetnek kell lennie, egészségesnek kell lennie, és nagyon sokan megfeledkeznek a lélekről. Tehát akkor nyilván ezt is nagyon fontos kiemelnünk itt a mai műsorban, hogy nem csak a test kultusza a fontos, tehát ugye nyilván fontos a test is, hiszen a testünket is az Isten alkotta, és a testünknek is meg kell adnunk ugye a méltóságot és a tiszteletet azzal, hogy ápoljuk, gondozzuk a testünket, de soha nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a lelkünk legalább annyira fontos, mint a testünk. Van esetleg olyan tapasztalatotok, akár saját életetekből, vagy mások életéből, hogy ennek a kettőnek a hiánya, vagy ennek az összhangnak a hiánya miatt egy élet így megborult, vagy tönkrement, vagy bármi a testi és a lelki egészség hiánya miatt, vagy inkább a lelki egészség hiánya miatt?
Hát nem is feltétlenül az egészség hiánya miatt, de az, hogy a testünk a Szentlélek temploma, én hajlamos vagyok elhanyagolni ezt az irányt. Tehát az én életem, nem is az, hogy az én életem nem volt megborulva soha úgy annyira, hogy onnan ne lehessen visszajönni, vagy tehát olyan nagy mértékben, hogy ott bárkinek komoly segítséget kellett volna adnia nekem, de az tény, hogy nekem rá kell venni nagyon sokszor magamat, hogy azért a testi egészség az visszahat a lelki egészségre. Tehát nem csak az van, hogy ha beteg a lelkem, akkor beteg a testem is, hanem fordítva is igaz. Tehát ezért kell nagyon foglalkoznunk azzal, hogy a testünk is rendben legyen, és azért a mozgás, a megfelelő étkezésre igenis mindannyiunknak oda kell figyelni ahhoz, hogy egészségesek legyünk, szerint felelünk a testünkért, és ha ez nem történik meg, akkor az ötös parancs ellen igenis vétünk. Az ötödik parancs ellen, ami ugye úgy szól, hogy ne ölj. Hiszen a saját testünket öljük meg. Nagyon sok embernek igen látom ezt a megzuhanását, nem tudom, hogy Timi, hogy vagy vele, azért talán biztos többet, de hogy a gyerekek között is, tehát látom a jeleit esetleg, mert látjuk sajnos a drogoknak, tehát a droghasználatnak, stb. Ez mind a lelki életnek a teljes sivárságát, a szeretetnek a teljes nélkülözését mutatja, és ugye megjelenik a testben, ugye a droghasználat, az ugye hoz magával egy csomó olyan testi tünetet, ami gyakran visszafordíthatatlan, ugye az egészségkárosító hatása, és ezáltal igazából oda visszahatnak egymásra, úgyhogy ez egy, gondolom, egy ördögi kör, ebből nagyon nehéz kijönni.
Ismét egy érdekes kérdés, és megint bele lehetne talán fokozni egy kicsit abba, hogy a generációk között hogyan jelenik meg. Most ugye az egyik példa az volt, hogy ugye mint tanár, te hoztad ugye a gyerekeknek a példáját, hogy látszik a gyerekeken igenis a lelki egészségnek a hiánya. Nekem egy ilyen hétköznapi tapasztalatom, ugye néha a plébánia közelében van egy ilyen kisebb bevásárló központ, vagy hát nem is bevásárló központ, hanem ilyen nagyobb üzletláncnak az egyik boltja. És amikor néha elmegyek ott a téren, a bolt előtt, ott van egy kocsma is a bolt mellett, és azt vettem észre az utóbbi időben, hogy nem csak az, hogy növekedik a kocsmába járóknak a száma, hiszen mindig rengetegen vannak, hanem egyre több nő ül a kocsmában, vagy a kocsma előtt, ahogy elhaladok az ablak, vagy a kiárat, vagy bejárat elé helyezett kinti asztalok előtt, egyre több felnőtt, középkorú nő ül a kocsmába, hatalmas kósó sörrel, vagy éppen erősebb alkoholtartalmú italokat fogyasztva, és azt látom az iskolában, én általános iskolában tanítok, ugye, hogy a gyerekek olyan formában és mértékben beszélnek az alkoholfogyasztásra, amiről nekik még nem lehetne igazából tapasztalatuk, de valószínű, hogy otthon is látnak, vagy hallanak erre példákat, és túlzottan sokat tudnak, és talán már sokat is kipróbáltak az ő korukhoz képest. Ezt láthatjuk most a mostani társadalomban, hogy talán olyan nagy a feszültség, hogy egyre többen elkezdenek inni, vagy alkoholt fogyasztani, hogy ezt ti hogy látjátok, hogy vajon hogy jutunk el erre a szinte, hogy valaki ilyen, és nem feltétlenül a összetört életekről van szó, csak talán ilyen kisiklott életek, vagy nem is tudom.
Szerintem úgy, hogy amiről már sokszor beszéltünk, hogyha valakinek nincs jó Isten kapcsolata, nincsen egy mérvadó, egy irányadó meggyőződése, meg egy erős hite, akkor borzasztóan könnyen le tud térni a jó útról. És mindig keres valamit, erről ugye Kriszta már sokszor beszélt, hogy a szeretetet keressük mindannyian, és nyilván a jó Istennél megtaláljuk ezt, de aki ezt nem akarja, vagy nem tudja elfogadni, vagy még nem tudja elfogadni, inkább mondjuk így, az megpróbál máshol valami pillanatnyi boldogságot vagy örömet megtalálni.
Szeretett pótlékokat,
hát,
igen.
Valami hasonlót. Én egyébként azt látom, visszatérve az előző kérdésedre, így felnőtt környezetben, hogy nagyon sokan, van ez a most divatos, vagy nem divatos, de minden esetre gyakran használt kifejezés, hogy kiégnek. És pontosan ezt lehet nagyon sok emberrel látni, hogy borzasztó fáradt, nap mint nap nyilván nagyon nagy igénybevételnek vagyunk kitéve mindannyian, tehát ez független attól most szerintem, hogy ki hol dolgozik, mindenkinek nagyon sok dolga van, és nagyon sok feladat hárul rá. És hogyha nincs meg az, hogy a lelki életem rendben legyen, akkor nem lesz honnan merítenem energiát, erőt, hitet arra, hogy tovább menjek, nap mint nap meg tudjam csinálni a feladataimat, és megtaláljam azt, hogy mi is az én igazi feladatom. Tehát nem csak azok a konkrét, kézzel fogható, vagy kézzel nem fogható, de olyan dolgok, amiket meg kell csinálnom a munkám során.
Igen, én is így látom, hogy nagyon-nagyon fontos egy kereszténynek az Isten kapcsolata, hogy Timi is mondja, viszont abban a pillanatban, hogy a világnak a dolgai ugye elkezdenek egy picit megmutatkozni az életünkben, és még egy picit is elhajlunk, akkor, és ha nincs egy nagyon stabil ima életünk, akkor abban a pillanatban bekebelez minket ez a világi lét, és akkor jön az a dolog, ami az Isten nélkül élő embereknek sajnos nagyon gyakori, a kétségbeesés, ami szerintem elfordulás Istentől, illetve a kilátástalanság. Amikor nem látja az ember egyszerűen, mert nincs lelki szeme, nincsenek nyitva a kapuk. Tehát nincs nyitva a lelkének a kapuja, a lelki szeme arra, hogy meglássa, hogy Isten igenis ott vár és nyújtja felé a kezét. Aki nem él Istennel, nem fogja látni nyilván, de én azt gondolom, hogy annyira szeret minket a mennyei atya, hogy biztos vagyok benne, hogy mindenkinek küld egy angyalt, egy ember formájában, aki ezt meg tudja tenni. Ebben én biztos vagyok. De az tény, hogy Isten nélkül nagyon-nagyon nehéz bármit is. Meg pláne, ha azt gondoljuk, hogy kilátástalan a helyzetünk, hát, hogy nem látjuk a fényt az alagút végén, akkor aztán mindenféle szenvedélybetegség felsorakozik, és jelentkezik, hogy én engem választ, mert elnézést, de hogy gyakorlatilag bármibe bele lehet esni így ebben a formában.
Ezeket így végigbeszélve csak azért is szerettem volna, hogy innen közelítsük meg. Látjuk azt, hogy a szenvedés témája nem egy egyszerű téma, és hogy a lelki szenvedésnek is millió válfaja van, és sok oldalról közelítheti meg az életünket a szenvedés. Nem kell ahhoz nagyon súlyos betegnek lennünk, hogy szenvedjünk. Tehát lehet, hogy vannak belső küzdelmeink. A Szent Atya az egyik beszédében, amikor betegekkel találkozott Ferenc pápa, a következőt mondja. Boldogok a szomorkodók, akik sírnak, mert majd megvigasztalják őket. A Máté evangéliumában a 8 boldogságból olvastuk, ami ugye a hétfői evangélium, ezen a héten a hétfői evangélium volt, és azt mondja, hogy Jézus ezekkel a prófétai szavakkal utal arra, hogy a földi életben előforduló körülmények mindenkit érintenek. Van, aki azért sír, mert nem egészséges. Van, aki azért sír, mert egyedül van. Van, aki azért sír, mert meg nem értés veszi körül. Sok oka lehet a szenvedésnek, Jézus is megtapasztalta a gyötrelmet és a megaláztatást. Összegyűjtette az emberi szenvedéseket, és testében felvállalta azokat, és megérte egyenként mindegyiket. A gyötrelem minden fajtáját megismerte, az erkölcsi és fizikai szintűeket, az éhezést, a fáradtságot, a meg nem értés keserűségét elárulták, elhagyták, megostorozták és keresztre feszítették. Azzal, hogy azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, nem akarja örömterinek nevezni az élet egy kellemetlen és súlyos körülményét, a szenvedés önmagában nem érték, de olyan valóság, amelyet Jézus megtanít a helyes módon megélni. Helyes és helytelen módon is megélhetjük a fájdalmat és a szenvedést, semmiképpen sem helyes passzívan megélni, elhagyva magunkat tehetetlenül és belenyugvással. A lázadás sem helyes viselkedésmód, mert Jézus megtanítja megélni a fájdalmat, elfogadni az élet valóságát, Isten is az embertársunk szeretetét is belefoglalva a szenvedésbe, és a szeretet mindent átalakít, nyomatékosította a pápa beszédében. Ugye itt elhangzott az, hogy elfogadni, felajánlani, hallottatok-e már arról, hogy a szenvedést fel lehet ajánlani? Van erről ismeretetek, és ha igen, akkor milyen tapasztalatotok van erről? Hogy érti ezt vajon az egyház, amikor arra kér bennünket, hogy Jézus szemével nézzük a szenvedést, és ajánljuk fel? Mit jelent ez?
Hát számomra azt jelenti, hogy hát igen, első kérdésedre válaszolva hallottam róla, és számomra azt jelenti, hogy ha felajánlom a szenvedésemet, akkor egy picit hozzáteszek Jézus szenvedéséhez. Tehát részt vállalok, egy minimális, nagyon minimális picike részt Jézus szenvedéséből. És ezáltal, hogyha felajánlom, én még úgy tanultam, tehát azt mondták nekünk ugye, hogy nagyon sok tisztító tűzben szenvedő lelken tudunk ezáltal segíteni, úgyhogy én minden kis apróságot, ha bármi szálka megy a kezembe, bármi, még azt is felszoktam ajánlani, hogy hát ha sikerül általa segítenem egy-egy szenvedő léleknek.
Volt-e már olyan az életetekben, hogy volt, vagy megjelent komolyabb betegség, vagy lelki szenvedés? Volt-e már ilyen tapasztalatotok, amikor ilyen lelki szenvedésen mentetek keresztül, vagy testi betegség, vagy bármi okozott-e szenvedést már nektek, komolyabb szenvedést?
szerintem mielőtt ugye én keresztény lettem, én akkor ezt így nagyon fokozottan éltem meg, hogy az a hiány, ami ugye nem lett, vagy nem volt betöltve a Jóisten által, az úgy kereste az utat, de nem talált. Tehát ugye én nem engedtem még nyilván be akkor magamhoz, és ez tényleg szenvedést okozott. Lelki szenvedést is, aztán később voltak ennek nyilván fizikai tünete is, de hogy én azt az időszakot éltem meg erre, ez a keresés időszaka, ez nem feltétlenül csak egy ilyen sétagalop volt, fogalmazunk finoman.
Nekem is van az életemben, folyamatos küzdelmem van, tehát a keresztjeim közül ugye az egyik az egy folyamatos küzdelem önmagammal nagyon sokszor bizonyos helyzetekben, illetve azért testi szenvedésből is volt, illetve van. Nem, mindig meg nem sok, én úgy érzem, hogy könnyebben viselem a testi megpróbáltatásokat, mint a lelki megpróbáltatásokat, hogy a lelkiből van több.
Azt mondja az egyik dokumentum, amit még Szent II. János Pál pápa írt, hogy a szenvedés sokféle formában van jelen az emberi világban, és azért van jelen, hogy felszítsa az emberben a szeretetet, azaz saját énünk érdekektől mentes átadását a másik emberért, a szenvedőkért. Az emberi szenvedés világa, ha szabad így mondanunk, szakadatlanul egy másik világ, az emberi szeretet világa után kiállt. Hát tulajdonképpen itt arról beszél azóta már szenté avatott pápa, hogy igazából minden szenvedésben az első számú gyógyszer az a szeretetnek a megtapasztalása. Ugye a szenvedésben az első az Isten szeretetének a megtapasztalása, hogy nem vagyok egyedül, még akkor is, hogyha fizikálisan egyedül vagyok, akkor sem vagyok egyedül, mert az Isten jelen van a szenvedésben, akinek a fia Jézus Krisztus szenvedett, meghalt, az életét adta, és előtte elviselte a gúnyt, elviselte a megaláztatást, a becsületsértést, a hazugságot, és igazából tudja, hogy mi az a szenvedés, tudja, hogy milyen, amikor szenvedünk, és ott van velünk ebben a szenvedésben, nem csak a fizikai, hanem a lelki szenvedésben is, hiszen mind a kettőt átélte, és mind a kettőből ki tud emelni bennünket a szeretet által. És azt mondja a pápa, hogy nem csak az Isten szeretetét tapasztaljuk meg a szenvedéseinkben, hanem az embertársaink szeretetét is, akiket az Isten küld, hogy segítsenek rajtunk. És mind a kettő gyógyító hatással bír az emberre. És azt mondja, hogy a felebaráti szeretet útjára vezet, az emberi szeretet világa után kiállt, mert minden szenvedő ember tanítani akar szeretni, hogy segítve tudjunk szeretni. És az alapvető emberi szolidaritás még inkább az, hogy az ember szeretete ne engedje, hogy közömbösen elmenjen mások szenvedése mellett. Azt mondja a pápa, hogy meg kell állnunk, mint az evangéliumi példabeszédben a szamaritánus tette, meg kell állnunk a szenvedők mellett. És megint csak utalhatunk arra, hogy sajnos ebben a felgyorsult világban egyre kevesebben veszik észre a másik szenvedését, egyre kevesebben hallgatják meg, vagy éppen látogatják meg a szenvedőket, és egyre kevesebb felkaroló van, aki oda mer lépni, mint az irgalmas szamaritánus, hogy a másikat a szenvedésében segítse. Hát erre is akar bennünket bátorítani az Isten az ő szent fia által és az ő igéje által, hogy merjünk oda lépni. Miért nehéz egy mai embernek szerintetek oda lépni egy szenvedőhöz? Vagy miért nehéz meghallgatni egy szenvedőt, vagy egyáltalán a másik szenvedésével foglalkozni?
Én szeretek oda menni alapjáraton, meg én, hát Timivel barátok vagyunk, és szerintem Timi is ugyanúgy. Ami nekem nehézség ebben az, hogy pont II. János Pál pápa mondta talán, ha jól tudom, hogy nem az a baj a világgal, hogy nincs benne szeretet, hanem hogy az emberek nem hagyják magukat szeretni. Tehát, hogy nagyon sokan nem helyesen szenvednek, úgymond, hanem egy önsajnálat beszél, ami szintén bűn, egy nagyon nagy bűn és egy baromi nagy csapda, és ezáltal ugye azért átesnek a ló másik oldalra, tehát a szenvedés, a tiszta, őszinte, szeretetért való szenvedés, az teljesen más. Az az ember, aki ezt megteszi, azon nem biztos, hogy mindig látszik, tehát nem biztos, hogy oda tudunk lépni, de van, aki nyilván igen, mert testi tünetei vagy jelei vannak, akkor az, aki ezt helyesen értelmezi a szenvedést, az meg is engedi azt, hogy Isten közel lépjen, akár általunk is hozzá. De aki ezt nem helyesen éli meg, és ő csak azt szereti, tehát ezáltal mondjuk kihasználja az emberek sajnálatát, vagy folyamatosan biztosít magának egy figyelmet ezáltal, az már rég nem szenvedés, úgy gondolom, nem egy olyan szenvedés, amit Isten elképzel, és amit Isten vár tőlünk azért, hogy mi többek legyünk, akkor már szerintem nehéz segíteni azon az emberem.
Én onnan közelíteném meg, hogy szerintem azért nehéz egyébként az emberekhez közel kerülni, mert végtelenül önzőek lettek az emberek. Mondhatom magamra is, tehát én nekem is van olyan, amiben, ha ezt megtapasztalom, nyilván én ezt tudom már most már kezelni, de hogy az önzőség az ilyen társadalmilag elismert dolog lett, hogy mindent magadnak intézzel, mindent magadnak legyen jó. Tehát, hogy nem foglalkoznak igazából az emberek a másikkal. És szerintem ezért is borzasztó nehéz, és én tapasztaltam azt, hogyha valakin szerettem volna segíteni, hogy ő annyira meglepődött azon, hogy bárki meg akarja őt hallgatni, hogy végtelenül hálás volt, nem nekem kellett, hogy hálás legyen, mert nyilván én nem magamtól mentem oda, hanem a Jóisten küldött, de hogy így megdöbbentő volt megtapasztalni, hogy ő már eleve azon az első szinten is nehezen teszi magát túl, hogy egyáltalán valaki oda megy hozzá.
Igen, talán meg is lepődnek sokan azon, hogy bárki segíteni akar, még talán sokan azok is, akik akár összeesnek, elájulnak, vagy ilyen tüneti betegségük, vagy valaki egyáltalán oda megy, hát talán láttuk a híradóba, vagy sok ilyen felmérés, hogy mostanában készülnek ilyen statisztikák, hogy valaki lefekszik az utcán, és hogy hosszú-hosszú percekig, vagy fél óra, órákon keresztül átlépnek rajta az emberek. Tehát készítenek ilyen teszteket, hogy valaki odafekszik, és senki nem megy oda segíteni, és nagyon sokszor akár még a szomszédunk is, ha beteg, vagy idős, vagy nem nézünk rá, vagy egyszerűen az emberek elmennek a másik ember mellett, és én papként látom nagyon sokszor, amikor egy-egy család temetést intéz, hogy mennyire bántja őket, miután meghal az idős rokon, aki nagyon beteg volt, és hogy nem látogatták, és hogy többet is tehettek volna, és hogy bántja őket, mikor már meghalt, hogy hát bizony-bizony elhanyagolták, és egyáltalán nem tettek meg mindent érte. Tehát igen, ilyen közömbös világot élünk, viszont utána meg fáj az embernek a lelke. Tehát azért csak úgy látszik, hogy ott van a lelkünkben ez a vágy, és a lelkünk tudja, hogy mit kellene tenni, csak aki nem törődik a lelkével, ahogy hallottuk, egy idő után megvakul lelkileg, és már nem fogja észrevenni a szükséget, viszont a hiányát majd észlelni fogja, és azt is, hogy mit nem tett meg, és mit mulasztott el, mert a lelki ismerete az csak él. De hogyha valaki elaltatja, és nem törődik vele, nem ápolja a lelkét, nem gondozza, akkor ez is nagyon sok szenvedésnek lehet a forrása. Ennyi fért a mai műsorba, mindenkinek hálásan köszönjük azt, hogy velünk tartottak, és talán buzdításként, zárásként azt kérjük a kedves rádió hallgatóktól, hogy ha mi szenvedünk, ha van olyan rádió hallgató, aki szenved, akár testileg, akár lelkileg, először is ajánlja fel az Istennek a szenvedését. Uram, felajánlom neked az én szenvedésemet a saját megtérésemért, vagy a bűnösök megtérésért, vagy a tisztító helyen szenvedő lelkekért, de ajánljuk fel ezt a szenvedést. Ne legyen olyan szenvedés, amit nem ajánlottunk fel. Aztán kérjünk segítséget. Ha beteg valaki, akkor merjen orvoshoz menni, merjen segítséget, jó tanácsot kérni az orvosoktól, vagy egyáltalán a betegek szentségét merje kérni a paptól, a gyógyulásnak a szentségét, a betegek kenetét. Ott van a Jakab levélben a Bibliában, hogyha beteg valaki, hívja el az egyház papjait. Hívjuk el a papjainkat, hogy a betegek szentségében részesünk, hiszen a betegek szentségének felvétele után nem kell meghalni, mert az a gyógyulásnak a szentsége. Aztán, hogyha van lelki szenvedő, akkor keressük meg a papjainkat, kérjünk időpontot egy-egy lelki beszélgetésre, Szent Jónásra, lelkiismeretvizsgálatra, hiszen ezért vannak a papok, a lelki pásztorok, hogy a lelki szenvedőknek tudjanak segíteni, és tudják elvezetni őket Jézus Krisztushoz, aki a lelki gyógyulásnak a forrása, és higgyük el azt, hogy az Isten mindig gyógyít, ma is gyógyít, és meg tudja gyógyítani azokat, akik akár lelki, akár testi gyógyulásra vágynak. Mindenkinek további kellemes rádiózást kívánunk, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolci Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett, a műsort Kolesszák Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, és megszólal a himnusz a mai nap zárásaként, éjfél után óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Kultúrkör című műsorunkat, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal előbb az irodalmi éjszaka elnevezésű kezdeményezésről beszélgetünk, majd a Miskolci Kulturális Központ júniusi és júliusi programjait ajánljuk figyelmükbe. Végül a Filharmónia Magyarország Miskolci Muzsikáló Udvar elnevezésű programjára úgy nyújtunk át önöknek meghívót, illetve a Dicsőítő Sziget Fesztivál hétvégi programjaira is. Az adás legvégén megismerhetik az egri legényes, illetve Csalamádé zenekart. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió délutáni találkozás című műsorával jelentkezünk. 3:05-kor kezdődik Segíthetünk című műsorunk, melynek témája a bűnmegelőzés lesz. Szakértőink a témában Jaskó Judit címzetes rendőrfőhadnagy, a Kazincbarcikai rendőrkapitányság bűntény és baleset megelőzési főelőadója, és Újházi Zsuzsanna címzetes rendőr főtörzsőrmester, a Kazincbarcikai rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának előadója. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetése legközelebb holnap 6:00 várom Önöket. A mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsük Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, a Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Istenhez kiáltottak a gyötrődő emberek, és kihozta őket a halál torkából. Megállt a vihar, és szellővé változott, elsimultak a tenger habjai. Mindnyájan örventek, mert csendesség támadt, és az óhajtott révbe vezette őket az Isten. Olvasom a 106. Zsoltárban. Istenben hinni annyit jelent, hogy olyan valakiben hiszünk, aki mindent előre látott, és csak azért engedte a dolgokat így történni, mert mindent kézben tart. Isten isteni módon akar bennünket üdvözíteni, de nem a mi hozzájárulásunk nélkül. A sorsdöntő, amit az emberektől kíván, a feltétlen hit. Isten éppen azt akarja, hogy a mi hitünk váltsa ki belőle szeretetének legnagyobb jeleit. A túlzott hagyománytisztelet megbénítja az ötleteket, és rövidlátóvá teszi az embert. A másolás, a meglévő minták utánzása nem igényel erőkifejtést. Istenem, kell a vihar. Te seprűzött ki vele világunkat. Feneketlen mélységekbe és hatalmas magasságokba késztetsz tekintenünk, melyek közé be van akasztva ez a föld, s rajta mi emberek. Új meglátásokban van részünk, új érzések fakadnak lelkünkben. Vajódik a világunk. De bizalmunk nem rendül meg benned, a vihart lecsendesíted, s a sok gyötrelem között is, de biztosan születnek tisztultabb és melegszívű lelkek.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lehet, kájem féltenem, úgy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.